Hamvas püspök és az AVH. Interjú Zombori István történésszel, egyháztörténésszel, a Metem kiadó részéről most megjelent kötet szerkesztőjével.
A Metem könyvkiadónál most jelent meg Bálint László Hamvas püspök és az AVH című kötete. A könyv szerkesztőjével, Zombori Istvánnal beszélgettünk. Először megkérném, hogy mutassa be röviden, ki volt és miért vált fontossá Hamvas Endre püspök ügye az AVH szempontjából.
Hamvas Endre püspök 1944. március elején kapott püspöki kinevezést a Szombathelyre kinevezett Kovács püspökkel és a Veszprémbe kinevezett Mindszenty József püspökkel együtt. Serédi Justinián bíboros szentelte őket nagyon gyorsan püspökké, hisz a háború viszontagságai közepette. Gondoljunk csak bele, hogy maga a közvetlen pápai kinevezés március első napjaiba érkezett meg, ezt követte a főszentelés a hónap végén, de akkor már Magyarország német megszállás alatt volt. Tehát Óma is és a bíboros is fontosnak tartotta, hogy ezeken a fontos püspöki helyeken minél hamarabb megfelelő teherbírású, kiváló képesítésű egyének jelenjenek meg. Így a Szegeden működő csanádi püspöki székhelyre került Hamvas Endre püspök, aki korábban az esztergomi érsekség helynöke volt, és hát elsősorban Budapesten szolgált ebben az időben. Onnan került Szegedre, amely hivatalát azonnal elfogadt, és hát Szeged az első püspökségek közé tartozott, amelyet 1944. októberében a szovjet hatalom megszállt, és hát hogy az úgynevezett kommunista rendszer itt első között jött létre, úgyhogy így azt mondhatjuk, hogy valóban Hamvas püspök első kézből rendelkezett tapasztalatokkal, és hát persze az ezzel járó negatív benyomásokkal a kommunizmus felől. És az ő feladata az első pillanattól kezdve az volt, hogy jószerivel ezt az egész dél-magyarországi régiót, az itteni lakosságot, a katolikusokat szervezze, irányítsa. Ez még a háború végén a személyes jó példájával, amikor a hivatalok elmenekültek, a püspök és a papjai helyén maradtak. És természetesen, amikor a Rákosi féle kommunista társaság a szovjet támogatás mellett még hivatalosan nem veszi át teljesen a hatalmat, de valójában a belügyminisztérium már a kezükbe kerül, az első közötti kiemeltek közé tartoznak a katolikus egyház vezetői, a püspökök, a szerzetesi vezetők, és hát természetesen ezek között kiemelten Hamvas Endre, aki Szegeden működött püspökként. Annál is inkább, hiszen az ő 45 utáni ténykedése, ahogy 44-ben tiltakozott a zsidók elhurcolás ellen, 45-ben, 46-ban pedig tiltakozott az ellen, hogy a magyarországi németeket kitelepítették, illetve tiltakozott a fölvidéki magyarság Magyarországra történő előszakos kitelepítése ellen. Tehát ilyen értelemben az ő közéleti, sőt mondhatjuk így egyfajta politikai megnyilvánulása, ami egyébként egy katolikus főpásztor részéről természetes, az meglehetősen nagy visszhangot kapott. Éppen ezért a 46-ban megszervezett AVH elődje, az első titkos rendőrség 46-tól kezdve figyelte őt, és egészen a 1970-ben bekövetkezett haláláig. A mi könyvünknek az a jelentősége, hogy Bálint László, aki a könyvet szerzőként jegyzi, 3 éves munkával a titkos szolgálatnál megmaradt iszonyatos mennyiségű Hamvas püspökre vonatkozó, illetve Hamvas érsekre később vonatkozó iratanyagot, módszeresen napról napra történő jelentéseket átnézte, kijegyzetelte, és tulajdonképpen néha idézetekkel, néha a saját szavaival összefoglalva ezt az anyagot a kezünkbe adja. Mivel pedig Mindszenty József letartóztatása 1948. decemberre után Grőz kalocsai érsek lett a Magyar Katolikus Püspöki Kar vezetője, de miután 50-51-ben ő is sorra került, és az úgynevezett Grőz perbe elítélték, tulajdonképpen esztergomi adminisztrátor, illetve a püspöki karnak a vezetőjeként Hamvas Endre működött közre. Tehát az ő személye ilyen értelemben messze túlterjedt a csanádi püspökségen, és ezt a jelentések tökéletesen tükrözik. Másrészt azért érdekes a kötet, mert ilyen teljességgel jelen pillanatban egyetlen egy püspöki rangú katolikus egyházi vezetőnknek a megfigyelését még nem sikerült föltárni, most a nagy közönség, de az érdeklődők és szakemberek elé is.
Milyen újdonságok kerültek napvilágra a kötetben?
Nézd, nagyon sok olyan érdekes, kisebb, nagyobb fontosságú adat van, de ami a kötetnek talán az egyik legfontosabb része, az az, hogy egyrészt látható, hogy Hamvas püspök, akit mondjuk, ha Mindszenty a harcos, a rendszerrel a legkeményebben szembeszálló és ellenálló személyként tartanak számon, ha vele szemben Hamvas püspök a békülékenyebb, talán még így is mondhatjuk, de a minimális negatív tartalommal, hogy a megalkuvóbb, a rendszerrel az adott határokig együtt működni akaró, de a nyáját, a közösséget védeni akaró főpásztorként jelenik meg. Nos, őnála láthatjuk azt pontosan a jelentésekből, hogy ő a híveiért, az egyházáért mindig kiállt. Tehát például 1947 tavaszán a baloldali ifjúságit a leghatározottabban és a legprimitívebben lépett föl, például Szegeden a katolikus oktatás, az egyház, a klerikális reakció ellen. Akkor a katolikus fiatalok ellentüntetéseket szerveztek, természetesen a rendőrség rájuk zúdult, sokakat letartóztatott, és például 1947. március 24-én itt közli a megfigyelésben megmaradt levelet, Hanvast, amit a belügyminiszterhez írt, amiben kéri, hogy a rendőrség által őrizetbe vett katolikus fiatalokat engedjék szabadul, hiszen ők jót akartak, vallásos megfontolásból jártak, és a többi. De például nagyon érdekes, hogy a sorsát Hanva se kerülhette el, a Grőszper kapcsán őt is a rendőrség megfigyelés alá vonta, majd pedig 1951. június 22-én elrendelték a házi őrizetét, és akkor a püspök személyéről a jelentések naponta a püspöki székházból kerültek, hogy a püspök ma ezt csinált, a püspök ma azt csinált, és hát egy döbbenetes, és tulajdonképpen megrázó is, ha úgy tetszik, hogy azt írja például az egyik jelentés kapcsán, hogy a Hanvas püspök azt mondja, ma engedélyt kér tőlem, hogy a szentgyónását elvégezhesse. Hát szóval gondoljunk bele, hogy az AVH által kirendelt személy bent van a püspöki székesegyházba, a püspök minden mozzanatát, minden mozdulatát, bárkivel tárgyalását korlátozza, illetve ellenőrzi, és a legkülönbözőbb a személyével, a napi testi-lelki működésével kapcsolatos lépéseket is figyelik. Aztán rájön az AVH meg a kormány, hogy Hanvas személye inkább alkalmas arra, hogy az egyház élén álljon. De hát azt is leírják például, és ez megint úgy gondolom Hanvas püspök nagyságát jelzi, hogy a legvadabb rákosi korszakban 1952 nyarán leírják Hanvas személye kapcsán, június 29-én, hogy ugye minden mozdulatát, tehát templomba egyéb helyen való megjelenését, beszédeit, mindent figyelnek, és följegyzik, hogy Hanvas püspök a budapesti bazilikában egy szent beszédet tartott, és ebbe kijelentette, csodát akartok? Nézzetek körül, kedves hívek! Ennyi üldözés közepette is fennáll a pápaság, erős az anyaszentegyház, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Tehát, ha úgy tetszük, akkor ez a szerény, csöndes, de határozott egyházi vezető igenis, hogy biztatta híveit, és mindvégig a helyén állva lelkesítette, másrészt pedig próbált egyházi vezetőként a körülményekhez képest eljárni. És hát ne feledjük el, hogy az 1960-as évek elején ő volt az a személy, aki a római II. Vatikáni zsinat előkészületeire, majd munkálataira többször is kiutazhatott, és hát a mellé adott sok külföldi ügyekben jártas ügynökök, sajnos beszervezett papok közepette is nagyon hűségesen és tisztességesen viselkedett.
A napokban éppen ezzel a témával, korszakkal foglalkozó konferenciát tartanak Szegeden. A korszak milyen vetülete áll a tanácskozás középpontjában?
Amit most itt Hanvas püspök kapcsán elmondtam, tulajdonképpen ezek az események azt mutatják, hogy a hatalom részéről az 1945-89 közti kommunista érában alapvetően a hivatalos álláspont az volt, hogy a vallás az egy kártékony dolog, azt meg kell szüntetni, és hát az egyházat, az egyházakat, egyházi embereket még inkább. De hát az volt az álláspont, hogy ez nem megy gyorsan, hát ehhez sok évre van szükség, és hát ezt megfelelő módon kell intézni. Most ez az 1945-89 közti időszakban hol a legdurvább, legerőszakosabb rendőri föllépés, papok, püspökök bebörtönzése, Mindszenty Grőz elítélése közepette, sőt, ugye gondoljunk csak Sándor Istvánra vagy Brenner Jánosra, némelyek kivégzésével, meggyilkolásával együtt járt. Más esetben viszont próbáltak idézőjelbe barátkozni, embereket beszervezni, megalkuvásra késztetni, vagy például az 1964-es úgynevezett részleges megegyezés a Vatikánnal, az egy egészen egyedülálló dolog volt a kommunista országok történetében, hiszen addig pont a katolikus egyház ellen az volt a legfőbb kifogás, hogy külföldi ügynökökként működnek, mert hát a pápa Rómából irányítja őket. Ezzel a 64-es megállapodással viszont Magyarország az első és addig is egyetlen kommunista országként elismerte a Vatikánt, és elismerte, hogy a katolikus egyház egy világszervezet, ahol a magyar katolikus egyháznak a vezetésébe és irányításába is a pápának van beleszólása. Tehát a mi konferenciánknak pontosan ez a lényege, hogy az ateista pártállam és a fennmaradó egyházak, és ezen belül ez a húz meg, erezd meg, az erőszak, az engedékenység, a kompromisszumok, a megalkuvásoknak az évenként, helyenként, és ugye ide jönnek Romániából meghívott előadók, jönnek a hajdani Csehszlovákiából, ma Szlovákiából előadóink, és hát természetesen Magyarországról is. Ezt a különböző országokban, különböző módon, különböző időszakban, más-más módon megnyilvánuló egyházkezelést, és itt mi nem csak a katolikus egyházat, hanem a református, az evangélikust, a görög-katolikus egyházat is vizsgáljuk, és ezért ez a sok tudós szakember, aki itt összejön, ahol Kisrigó László püspök úr, Várszegi Asztik főapát úr, illetve a fölvidékről Erdélyi Géza, a református püspök úr, Gyarmati György úr, az Állambiztonsági Levéltár igazgatója. Tehát itt a legkülönbözőbb szakemberek jönnek össze, és az ilyenfajta együttlét, beszélgetés, vitatkozás, előadások elhangzása mindenképpen javára válik annak, hogy ezt a témát földolgozzuk, és jobban megismerjük. Úgy hiszük, hogy ennek a következményei napjainkig hatnak.
Zombori István történésszel Somogyi Viktória készített interjút.